Akkor Isten hozott mindenkit ma este alkalmunkon. Hogy éljek egy bejelentéssel abból a szempontból, hogy egy kis logisztikai váltás lesz a katekézisnek a menetében. Ugye a múltkori esetből okulva, hogy én 3/4 órán keresztül kérdésekre válaszoltam, és szegény Teréze maradt 4 óra. Úgy gondoltam, hogy váltsunk ebbe egy kicsit. Nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki föltegye a kérdéseit. És ugye ezek a kérdések, amik jönnek, nem is annyira a belső várkastélyhoz kötődnek, ami nem baj, hanem a keresztény élet általános kérdései, hiszen hát mikor van lehetőség oda menni a paphoz, ugye ritkán, mert a sekrestjéből a pap gyorsan elszalad, nincs lehetőség kérdezni tőle mindig valamit, ezért teljesen érthető, hogy mindenkiben van egy igény, hogy a alapvető teológiai, vagy filozófiai, vagy életvezetési kérdéseinket föltegyük. Ez nagyon-nagyon kell, és bíztatlak is benneteket továbbra is a dobozkába beledobni a kérdéseket, de ezt úgy csinálnánk, hogy havi egy alkalmat fogok csak kérdés megválaszolásra szánni, és a többi alkalommal pedig tisztán terén. Jó lesz így? Megszavazzuk? Jó. Kétharmad. Jó, jó, megszavaztuk. Köszönöm szépen. Akkor ez így lenne, de természetesen, amikor, hát majd fogom mondani, hogy melyik lesz az az alkalom, mivel a múltkori az volt, ezért nyilván a mostani nem lesz az, lehet majd a ilyen, nem tudom, kinevezzük, hogy a harmadik kett, vagy majd fogok előtte szólni, de egyébként mindegy, úgyis érdemes lesz arra is eljönni, mert ha mondjuk hiába összegyűlik sok kérdés, de mondjuk fél óra alatt végzek vele, az következő fél órában azért terézezünk. Tehát ugye érdemes mindig eljönni, tehát nem arról van szó, hogy terézt akkor egészen ott hagyjuk. Jó, na, és akkor hát akkor az ígéret szerint bele is vágunk, illetve folytatjuk méghozzá a negyedik lakásnak a második fejezetével. Belépünk ebbe a fejezetbe, és ugye emlékszünk, hogy a negyedik lakás az írását nézve egy kicsit össze-vissza jellegű, Teréz csapong egyik témából a másikba. Mondtam is az elején, hogy nehéz a negyedik lakásnál meghatározni egy fő csapás irányt, egy fő vágányt, amit az első, második, harmadiknál emlékszünk, olyan kristálytisztán külön tudtunk választani, és meg tudtunk határozni egy mottót, egy fő témát. Az 5-6-7-nél majd megint, ez a negyedik, ez egy ilyen, tehát nehéz, sok téma van benne, és a múltkor is okkultunk belőle, hogy nagyon hasznos témák vannak benne, csak ilyen, kicsit néhol ilyen kohézió nélkül. És ezt ő maga így írja, tehát hogy ő maga is tudja, hogy szegénynek nincs ideje az írásra, nincs ideje sokszor visszaolvasni, amit leírt, és hát éppen költöző félbe is van, így írja. Második fejezet, első pont. Segíts meg Istenem abban, amiben keveredtem. Mibe keveredtél, te drága? Már elfelejtettem, miről is beszéltem, mert az ügyek, már biztos a költözés, és az egészség miatt jobb időkre kell halasztanom, mármint az írást. Tehát egészségállapota költözési ügyek miatt, Terés sokszor napokat, heteket kihagyott az írásban, ideje nem volt visszaolvasni, és éppen ezért folytatta, ahol tudja, és így írja, és mert rövid az emlékezetem, minden össze fog keveredni, mert nem tudom újraolvasni, és talán az egész zavaros, ahogy mondom. Legalábbis én ezt érzem. Mi is ezt érezzük, Teréz, tehát teljesen igazad van. Teréznek jó önismerete van, tudja, hogy amit mond, igen, néha nem nagyon találunk benne kohéziót a negyedik lakásban, de azért mindennek teszünk, hogy kihámozzuk belőle. Így folytatja, úgy rémlik, a lelki vigasztalásokról beszéltem. Hát annyira nem, de úgy félig meddig. Na, hát lelki vigasztalás, az végül is minden lelki vigasztalás. Minthogy ezek néha szenvedélyeinkkel keverednek, a lelki vigasztalások, tehát ezek az Istentől jövő érzelmek, zaklatott sírásra indítanak. Sőt, egyesektől azt hallottam, majd megszakad a szívük, és olyan külső jelenségeket is tapasztalnak, amelyek fölött nincs hatalmuk. Olyan ereje van ennek, hogy orrukból megered a vér, és ehhez hasonló kellemetlen dolgokat okoz. Erről semmit sem tudok mondani, mert velem nem történt ilyen, de szolgáljon vigasztalásul, mert mindez, mint mondtam, azt a vágyat erősíti, hogy kedvére tegyünk Istennek. Mit mond itt? próbáljuk ebből is kihámozni, amit mond. Tehát itt leírja, hogy amikor részünk van, ugye ebbe a, az Istennek a megtapasztalásában, és ugye már itt tartunk, hogy aki Istennel kapcsolatban él, az meg fogja tapasztalni az Istennek valamilyen közlését. Nem kell nagy dolgokra gondolni, sőt, sokszor hétköznapi apróságokban, egy szóban, egy eseményben, egy találkozásban, egy hangban, valamiben lehet, hogy találkozom az Istennel. Van róla egy tapasztalatom. El tudom mondani, hogy ez nem tőlem jött, nem én csináltam, nem én hoztam létre, ez valahonnan tőlem távolról, valahonnan kívülről jött. És akkor azonosítom, hogy valószínűleg ő tőle. Persze, hogy a megkülönböztetés mindig nagyon fontos. És Teréz azt mondja, hogy van olyan, hogy amikor valaki átél egy ilyen Isten tapasztalatot, akkor az keveredik a belső világunkkal, Teréz így írja, hogy szenvedélyeinkkel, és emiatt valaki vagy elkezd zaklatottan sírni, vagy még akár elered az orra vére. Tehát, hogy miről ír itt? Arról, hogy például valakiben ezek a tapasztalások, mivel más a pszichés alkatunk, valakire ezek a kegyelmek, ezek az ajándékok olyan módon hatnak, hogy szegénynek így beindul az egész hormonrendszere, mint olyan, és akkor elkezd vérezni az orra, meg elkezd leginkább a sírás. Igen, tehát talán ami legjobban jellemző lehet, hogy a sírás, és természetesen a könnyek jók, jaj, itt van, amit köszönöm Tibi bácsinak, amit leírt, mert ezt én a Pócsi Szűzanya előtti kis beszédkémben mondtam el, hogy a könnyek azok óriási dolgok, és hogy sírni szabad, és ugye a férfi kollégáknak emeltem ki főleg, hogy sírni szabad, és nekünk is meg kell tanulni, nem szabad elfojtani az érzelmeinket, de Teréz itt nem erről ír, inkább ő arról ír, és ő maga még az önéletrajzban írt olyat, hogy mennyire irigykedett ő egy, azt hiszem, nővértársára, aki állandóan így könnyezett az imádságban. Szegény Teréz meg azt mondja, a passiót én úgy végig tudtam hallgatni, hogy közben száraz volt a szemem, nem is sírtam. És emiatt neki bűntudata van. Talán itt ezt a bűntudatot akarja levenni rólunk, ami lehet, hogy egyeseket közülünk, lehet, hogy ez így érint, hogy irigykedünk, vagy ilyen vágyakozással nézünk arra, aki látszólag az imádságban ilyen nagy külsődleges jeleket produkál. Hogy valaki nagyon-nagyon sír, és nagyon és minden olyan, az minden mondat, ami Jézussal kezdődik, vagy csak J betűvel, már arra sír, és már vége van, és azt mondjuk, hogy micsoda lelki ember, hogy ő milyen közel van az Istenhez, hogy megérinti a szeretet, meg hasonlók. Lehet benne valami, csak Teréz itt megint egy óvatosságra int, és azt mondja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a nagy Isten szeretetnek a jele, itt a lelki alkatok, a pszichés alkatoknak a témája jön be, ahogy mondja ő, ezek a szenvedélyeinkkel keverednek. Keverednek ezek a tapasztalatok azzal, hogy mondjuk a belső világunk egyébként is egy kicsit ilyen sírásra hajlamos, vagy instabilitásra hajlamos, valakinek meg úgy egy kicsit kevésbé. Csak itt az jön le, hogy ne irigykedjünk nagyon arra, akin azt látjuk, hogy külsőleg micsoda jeleit produkálja ő az imának a tapasztalatából. Tehát itt vigyáznunk, nem kell egyáltalán irigykednünk, mert senkinek nem látunk bele a szívébe. Különböző típusúak vagyunk, valaki könnyebben sír, valaki kevésbé könnyen, de sírnunk mindnyájunknak szükséges, tehát az ki kell, hogy jöjjön, csak hogyha valakinél ez kicsit ilyen túlzásban megy. Tehát minden imádságkor mindig így zokogások vannak, meg még orvérzés is, ahogy Teréz írja, nehogy azt higgyük, hogy ő neki ez most ilyen nagy-nagy Isten tapasztalat. Szegénykének lehet az instabil belső világa, persze, hogy az Istennel találkozik, de az így jön ki rajta. Tehát megint itt lesz majd, Teréznél soha nem ez az Isten közelség jele, hogy milyen külső, ilyen effektusokat produkálok. Nála ez soha. Azt mondja, hogy hiába sírtok, ríttok, ájtatoskodtok, meg látomásokat láttok, meg ez nulla a zéró. Az az egyetlen lényeg, hogy hogyan viszonyulsz az embertárshoz. Ez az Isten közelségnek az elárulása, illetve hogy a megmutatása, hogy milyen módon viszonyulok én a körülöttem lévő világhoz. Teréz mindig erre megy ki, hogy nem az a lényeg, hogy az imában mekkora érzelmeim, tapasztalataim vannak, milyen külső jelek kísérik ezt. Ez valakinek ilyen, valakinek olyan. Azt mondja, nem ez a lényeg. Mindjárt fogjuk ezt látni. A lényeg az, hogy amikor vége az imának, utána hogyan élek. Mit teszek? Hogyan teszem, amit teszek? Az első emberrel, akivel találkozok az ima után, mit csinálok vele? Hogy beszélek vele? Ott derül ki, hogy az én ima tapasztalatom milyen volt. Ugye az ima, a jó ima, ugye úgy szokták mondani, hogy milyen a jó, mekkora jót imádkoztam. Hát várjál, Teréz azt mondaná erre, hogy akkor jó az imád, nem akkor, amikor óriási érzelmeid és könnyű kitöréseid voltak az imában, hanem akkor lehet, hogy az imád csont száraz volt, állandóan el voltál benne szórakozva, alig tudtál odafigyelni, de mégis utána volt benned egy belső béke, amivel lehet mondjuk valakivel így emiatt kedvesebb tudtál lenni. Teréz erre azt mondja, hogy igen, te Jézussal az imában találkoztál, akár mennyire is külső emóciók meg nagy jelek nem kísérték azt az imát. Ezzel szemben valakinek egyébként is olyan gyönge a belső világa, hogy mindenért egyébként is sír, az imádságban is sír, meg nagy érzelmek vannak, de közben a testvéri szeretet nem igazán megy. Teréz erre azt mondaná, hogy az a valaki nem biztos, hogy Jézussal találkozott az imádságban. Menjünk tovább, második pontban megint visszatérünk erre az Isten ízelítőjére, ugye már szokjuk ezeket a szavakat, ugye Teréz ír Isten ízelítőjéről, lefordítottuk, hogy ez a tapasztalat, hogy Istennel való kapcsolatodban fogsz szerezni róla tapasztalatot, mert ő nem szűkölködik azzal, hogy magát megéreztesse veled. Mondom, nem extázisokat kell várni, nem látomást kell várni, egyszerű, profán, hétköznapi, szürke dolgokon keresztül is megtörténhet ez, sőt, tehát nem kell az égből a fényjelenséget várni. Észre kell venni, és ahogy haladunk az Isten kapcsolatban, az ember kifinomul erre. Tehát a negyedik lakás pontosan ez, hogy kezdem fogni az Isten hullám hosszát, nem azért, mert ő most már szól hozzám, előtte meg nem szólt. Isten továbbra is adja magát és kommunikál velünk, de a mi vevő készülékünk finomul. Mi hangolódunk rá egyre inkább az ő hullám hosszára. És Isten ízelítőjéről szól ez, amelyet máshut a nyugalom imájának neveztem. Nyugalom imája. Bejön Teréznél egy ilyen szó, hogy a nyugalom imája, meg az Isten ízelítője, ez igazából megint csak Pepitában ugyanaz. Egy Isten tapasztalat. És az, hogy külön választjuk az Isten ízelítőjét és a nyugalom imáját, ez talán azért lehetséges, mert az Isten ízelítőjét nem csak az imádságban tudjuk megtapasztalni, hanem az életünkben. A tetteink közepette tapasztalom meg azt, hogy Isten szól hozzám. És van, amikor konkrétan a meditációban, a csendes imádságban, amikor kizárólag Jézusra figyelek, akkor tapasztalom meg azt, hogy ő erősen szól, hogy erősen valamit ő tesz. Hogy megérint. Tehát ezért ez a kettő, tehát nem is akarok kitérni annyira ezekre a fogalmakra, mert ugyanarról van szó. Isten tapasztalat az aktivitásban és az imában is. Erről van szó. Hogy meg fogod őt tapasztalni. Mindegy, ebben is, meg abban is. És ezt a dolgot Teréz egy szimbólum rendszerrel próbálja megint csak megmagyarázni, hogy jobban megértsük, képzeljük el, hogy két kutat látunk, kutat. Egy-egy medencével, amint megtelnek vízzel, mert nem találok a víznél alkalmasabb dolgot bizonyos lelki dolgok megmagyarázására. Egyébként egy külön misét megérne az, hogy a misztikusoknak a kedvenc szimbólumaik. És sok misztikusnál összevág, hogy mik ezek a kedvenc szimbólumok, amiben nagyjából azért megpróbálják összefoglalni ezeket a kimondhatatlan dolgokat, ilyen a víz, a tűz, például, ezek fantasztikus dolgok. Azt mondja, ez a két medence különböző módon telik meg vízzel. Az egyikbe messziről jön a víz, sok munkával, hosszú vízvezetéken át oda vezetve. A másik magára a forrásra épült, és minden zaj nélkül telik meg. A kettő között az a különbség, hogy amelyik vízvezetéken jön, tehát a medencében vízvezetéken munka árán telik meg a, tehát vízzel a medence, véleményem szerint azokat az örömöket jelenti, amelyekről korábban mondtam, hogy az elmélkedésben kapjuk őket. Ugye, hogyha ez egy kicsit nehézkesnek tűnik ez a szöveg, meg ez a szimbólumrendszer, tehát itt ő azt mondja, hogy az az örömről van itt szó, arról a tapasztalatról, amit mi magunk is meg tudunk alkotni. Amit a mi saját munkánk, tevékenységünk eredményeképpen alkotunk meg magunknak, és ez teljesen rendben van így. De ott van, és ami a negyedik lakásnak a témája, ez a másik medence, ahonnan a víz közvetlenül a forrásból jön, amely Isten. Tehát itt megint mit ír le egy kicsit, hogy ugye a fejlődést írja le. Hogy lehet, hogy a lelki élet kezdetén nagyon sok mindent kellett így saját erőnkből csinálni. Hogy hát ezt is megcsinálom, meg elmondom azt a szóbeli imát, dolgozok azért, hogy megtapasztaljam az Isten békéjét. És oké, ez az elején nagyon-nagyon rendben van, de aztán, ahogy haladunk, és a negyedik lakásban már ez van, közvetlenül megtapasztaljuk Istent. És én nagyon aláhúznám, testvérek, ezt a szót, hogy a víz közvetlenül a forrásba jön, mert a forrásból jön, mert mit tanulunk itt, és ez a csúcs, Istennel való közvetlen kapcsolatot. Itt ezt fölírom, hogy el ne felejtsen, nem fogom elfelejteni, csak azért fölírom. Igen. Csapó 2, nem, 3. Azt mondja, aha, jó, ez itt le. Közvetlen. Na most kapaszkodjon mindenki, mert hogy ebből már az egyházban volt egy pár embernek így baja. Hogy mi az, hogy Istennel közvetlenkedünk itten? Hát ez azért ez, hát akkor és a szentségek, és az egyház, és a struktúra, hát nem lehet Istennel közvetlen kapcsolatba kerülni. Mi van? Te már akkora lelki ember vagy, hogy megkerülöd azokat a közvetítő eszközöket, amiket Isten ad, a szentségek, az egyház meg hasonlók. Jajajaj, és akkor most Teréz meg jön nekünk ezzel a közvetlenséggel, hogy a víz közvetlenül a forrásból jön. Igen, mert ez arról szól, hogy Istennel ezt tanuljuk, hogy nincs szükségünk közvetítőre. Istennel közvetlen kapcsolatot akarunk megélni, senkit és semmit nem akarunk az Isten és magunk közé tenni. De hát ez csupán megint a szeretetnek a logikája, hát ne álljon már bele az én valakivel való kapcsolatomba valami, egy közvetítő, a feleségemmel, az anyóson keresztül vagyok kapcsolatban? Nem! Jó példát mondtam. Közvetlenül vagyok vele kapcsolatban. Vagy már aki, ugye? Tehát a közvetlenség az a szeretett kapcsolatok vele járója. Nem akarok közvetítőt, nem akarok vele telefonálni csupán, nem akarok a fényképén keresztül vele lenni, vele akarok lenni közvetlenül. Hát ez a szeretett kapcsolatok így működnek, nem? Tehát nem akarunk közvetett kapcsolatokat, és keresztes Szent János föl fog sóhajtani megint a Szellemi Páros Ének című versének az elén, hogy ne küldj nekem többé közvetítőket. Szép a rólad szóló természet, meg minden szép, Uram, de én most már közvetlenül téged akarlak. Nem akarok veled egy képen keresztül kapcsolatba lenni. Nem akarok veled valamin keresztül kapcsolatba lenni, közvetlen kapcsolatot akarok veled. Te meg én, közvetítő nélkül. Na és ezért mondom ezt a sikamlós dolgot itt, mert a misztikusok ebbe vágnak bele. A misztikusok a közvetlen Isten kapcsolatra tanítanak bennünket, hogy ez a kapcsolat nincs semmire és senkire szükségünk ahhoz, hogy az Istennel való kapcsolatunk legyen és éljen és működjön. Közvetlenség. Na most erre jön az a kritika, nyilván, hogy sokan ezt vágták oda a misztikusoknak, és miért félt például a korabeli egyház is a misztikától. És azóta is sokszor fél az egyház ettől a fajta misztikától, mert itt nyilván, ha rosszul értelmezzük a szentségeket és az egyházi struktúrát, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát ha valaki közvetlen kapcsolatban van az Istennel, akkor hát neki nem kell gyónni, nem kell áldozni, nem kell misére járni, nem kell az egyházhoz tartozni ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatom legyen az Istennel. Tudjátok, testvérek, mit mondok? Ez részben igaz. Ez részben igaz. Mert nem az áldozás és a gyónás és az egyház teremti meg az Istennel való közvetlen kapcsolatomat, hanem azok táplálják azt. És ez egész más. Tehát nem arról van szó, hogy Istennel csak a szentségek és a hivatalos egyházi úton keresztül lehet kapcsolatban lenni. Bárki lehet az Istennel a szeretet és a hit által közvetlen kapcsolatban. De, és itt jön a szentségek és az egyház helyes értelmezése, hogy nekünk az Istennel való közvetlen kapcsolatunkat táplálja a gyónás és az áldozás, és a mise, és az egyházi közösség. Tehát nem pótolja, hanem táplálja azt. És hogyha keresztények ezt pont most húsvét környékén megértenék, a sok-sok, jaj, nem akarok már, misén is kirohantam, de jaj, na mindegy, szóval, akiknél a gyónás ugye egy szép húsvéti szokás. Megettem a húst pénteken, elszórakoztam az imában. Ez a két bűn van. Nincs más. Hogy lehet, hogy nincs más? Vagy meg az a legjobb, hogy nincs bűnöm. Én erre azt szoktam mondani, hogy egy már van. Mi az az egy? Hát Szent Pál azt mondja, aki azt állítja, hogy nincs bűn, az hazudik. Mindjárt van valami. Tehát, hogy amikor a gyónást is és a szentségeket úgy fedeznénk föl, hogy ezek az Istennel való közvetlen kapcsolatunk táplálói, akkor mindjárt másképp állnánk ezekhez. Kevesebb szorongással, kevesebb kötelezőségtől való rettegéssel, kevesebb folklórral, hogy meg kell csinálni, gyónni kell. Hányaknak ez az egyetlen motiváció? Nem akarom én szegényeket szídni, csak ezt a jelenséget valakinek föl kell jelenteni, hogy csak annyi, hogy gyónni kell, és ezért jövök be a gyóntatószékbe, mert kell, az borzasztóan kevés. Hogy azt mondanám, ezt már mondtam talán, hogy a férj megkérdezi a feleségét, hogy mi szeretsz? Meg kell. Meg kötelező. Na, nem szeretlek, bűnt követek el. Hát ez óriási szeretet kapcsolatunkon. Látjuk? Tehát, hogy Istennel igenis közvetlenségre törekszünk, de a szentségek, a közvetítők ezt a közvetlenséget éltetik. Látjuk? Ezért a misztikusok bármennyire közvetlen kapcsolatban voltak az Istennel, sosem szálltak ki az egyházból, és állandóan éltek a szentségekkel. De a szentségeket és az egyházat nem úgy látták, mint akik pótolják az Istent nekem, hanem úgy helyes módon látták, hogy ezek a közvetítők táplálják a vele való közvetlen kapcsolatomat. És ezért, aki valódi misztikus, aki valódi Isten kapcsolatban él, az élni fog ezekkel a szentségekkel. Mert rá fog jönni, hogy ezek táplálékok. De mégse fog valamilyen abszolutizálásba beleesni, hogy Istennel másképp nem is létezik közvetlen kapcsolat. Létezik közvetlen kapcsolat, keresztes Szent János is azt mondja, az Istennel való közvetlen kapcsolatot csupán a hit, a remény és a szeretet által lehet megélni. Ha valaki a hitét, a reményét és a szeretetét használja, ha valaki azok segítségével lép kapcsolatba az Istennel, az közvetlen kapcsolat. A gyónás, áldozás, szentségek, egyház, stb. Táplálják a hitünket, reményünket, szeretetünket. De nem mondhatjuk, hogy csupán a szentségek, csupán a közvetítőknek a jelenlétében lehet nekem kapcsolatom az Istennel. mint hogyha közvetítők nélkül az Isten szóba se akarna állni velem, megint itt Isten képi problémák vannak, hogy Isten a király, akinek van udvartartása. Mikor mehetsz te oda a királyhoz? Királyhoz, valami elnökhöz is akár, vagy nagy emberhez. Udvartartáson keresztül csak. Közvetlenül ugyan már hol? Titkárral, titkárnővel, altitkár, 26-od emberkével találkozunk, közvetlenség ugyan már hol van közvetlenség? Isten nem ilyen, hogy ő az udvartartásán meg a titkárságán keresztül kommunikál velünk. Közvetlen kapcsolatot akar, mert ezt mondja a szeretet. Ezt mondja a párkapcsolat, az Istennel való párkapcsolatnak a logikája. Látjuk? És ezért sokakba ugye felmerült, hogy az egyház történet során a kritika, hogy a misztika elvetendő, mert aki még a végén az Istennel közvetlen kapcsolatba jut, az még a végén kiszáll az egyházból. Az még a végén elkezd nem járni szentmisére, és az egyház ettől rettegett, vagy sok ember az egyházban, és ezért a misztikát elkendőztük. Nem is, nem. Hát Teréznek ezt mondták. Mi az, hogy nők itten misztikáról beszélnek a kolostorba? Elég nektek a mi atyánk meg az üdvözlégy. Mi az, hogy szemlélődésről beszéltek ti? Tessék mondani a rózsafűzért, azt jó van. Mi az, hogy itt Istennel itten még itt ilyen közvetlenkedtek ti? Mert ez egy rettegés volt, hogy azt gondolta sok ember, hogy aki Istennel megtanul ilyen kapcsolatban lenni, az ki fog szállni az egyházból, és nem fog élni a szentségekkel, pedig pont az ellentéte az igaz. Aki megtanul Istennel közvetlen kapcsolatban lenni, az sokkal jobban felfedezi a szentségek lényegét és az egyház lényegét. És rá fog jönni arra, hogy ez miért kell. Mert egyébként, ha nincs Istennel közvetlen kapcsolatunk, nem jövünk rá, miért kell áldozni és gyónni. Maximum azért, mert lelkiismeret, megnyugtatás. Letudtam, letettem a bűneimet, és ez mi? Letettem a bűneimet. 10 perc múlva úgyis elkövetek valamit megint. Tehát az, hogy nem erről van szó, hogy leteszem a bűneimet. Tehát ezek a lelkiismeret, elaltatás. Sokszor lehet, testvérek, pontosan Istennel való közvetlen kapcsolat nélkül a hagyományos vallásosság és a szentségekhez való kötelező járulás lehet egy ilyen lelkiismeret elaltatás. Hogy én letudtam, elmondtam, meggyóntam, megáldoztam, jó van, Isten le van tudva, szegre van akasztva, kész. Tehát a nagyon sokszor a hagyományos vallásosság inkább elaltat bennünket, mint sem szembesít önmagunkkal. Képzelt riport, az amerikai popfesztiválról, tegnap láttuk, akik láttuk, most volt itt a Richter teremben, ringasd el magad. Nem csak a drog. Nem csak a drog. Ez is lehet. Például egy húsvéti gyónás. Ringasd el magad. Nyugodtan. Azt hiszed, hogy így minden rendben van, letudtad, megnyugodott a lelkiismereted, jó van, már csak karácsonykor fogok gyónni, legközelebb az, mert még olyan messze van. Ringasd el magad, ne találkozz önmagaddal, minek? Ne találkozz az Istennel, az fáj, az nem jó. Ringasd el magad, elmondtad a rózsafüzért, jó van, ringasd el magad. Nem kell más, minek? Testvérek, ugye mondtuk a harmadik lakás kapcsán, a sátán sokkal nagyobb érdeke az, hogy menjünk el gyóni húsvétkor, de így, hogy ringasd el magad. Nem kell mélyebbre menni. A sátán sokkal nagyobb érdeke, hogy mondd el a rózsafüzért, de így. Nem kell másra figyelni. Nem kell magaddal találkozni. Nem kell az Istennel találkozni. Végezzel egy vallásos performanszot. És akkor kész. Ezért tanuljuk a misztikát. Ezért tanuljuk az Istennel való közvetlen kapcsolatot. Nem azért, hogy a kiszálljunk az egyházból és a szentségekből, hanem hogy végre valahára elkezdjük ezeket úgy használni, ahogy Isten adta őket. Ez a közvetlenség Istennel. Nem az, hogy kilépek mindenből, ami régi és strukturális. Jók azok, csak megvan a maguk rendeltetésszerű használata. Nagyon szeretem ezt a szót, hogy rendeltetésszerű használat. Mert mindennek megvan a rendeltetésszerű használata. A mosógépbe tehetek téglákat nyugodtan, bármikor, el is indíthatom, szabad nekem, senki nem akadályoz meg benne. De az nem a rendeltetésszerű használata. Gyónni is gyónhatok úgy, hogy igazából csak úgy mondok valamit, vagy azt, hogy nincs bűnöm, és akkor kész. nem rendeltetésszerűen használtam a gyónás szentségét, visszaéltem igazából vele. Mint ahogy visszaélhetek a mosógéppel, nem úgy használom, hogy kell például. Tehát ez a vízvezeték, amiről itt Teréz írt, ez ugye az, hogy amíg dolgozunk ezen, de itt most már közvetlen kapcsolatot teremtünk az Istennel. Egyre kevesebb a közvetítő. Vagy ha van közvetítő, akkor az már nem pótlék, hanem segítség, táplálék ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba legyünk. Na most az 5. pontban így írja, most néztem, mialatt ezt írtam, hogy az említett versben, mert hogy itt ő a zsoltárokat idézi méghozzá a 118. zsoltár 32. versét, kitágítottad szívemet. Kitágítottad szívemet. Azt mondja, hogy szíve kitágult, mondja Teréz. De, mint mondtam, nem úgy értem, hogy ez a dolog a szívből születik, hanem valami igen bensőbb részről, igen mélyről, megint a víz szimbólumát mondja, hogy az a forrás, ami miatt a szívünk kitágul, ezek megint ilyen misztikus nyelvezet, ne ijedjünk meg tőle, honnan jön ez a közvetlen kapcsolat, azt mondja, kell, hogy a léleknek legyen egy középpontja. A lélek központjából jön ez a víz. A lélek középpontjába találjuk meg ezt a tapasztalatot, megint fordítsuk le magyarra ezt a misztikus nyelvezetet. Mi a középpontja a lelkünknek? Ezt már az első lakásban tanultuk, az identitásunk, az én tudat. Tehát amikor Teréz azt mondja, hogy a lélek középpontja, erre azt mondja, hogy azt mondhatjuk, hogy az én. Most ezt én nem tudom jobban meghatározni, hogy mi az én. Az én nem egyenlő a kis ujjammal, bár hozzám tartozik. Valamiért minden ember ösztönösen ide mutat, nem, hogy én. Hát ott van az én. Mindegy, az én, az az identitás. Hívhatjuk ezt léleknek, hívhatjuk nagyon sok mindennek. Mindegy, az embernek itt az énségéről van szó. Az én énemről. Ez a léleknek a középpontja. És azt mondja, hogy ebből fakad ez a víz, ami aztán közvetlen tapasztalatot jelent az Istennel. Megint akkor visszatérünk a szimbólumrendszerhez. Mit jelent a közvetlen tapasztalat, hogy én és Isten közvetlenül találkozunk. Közvetítő nélkül, avagy közvetítő segítségével, de nem úgy, hogy a közvetítő közénk áll. Tehát Isten és én, az én találkoznak közvetlenül. Nem kell hozzá semmi és senki, csak hit kell és szeretet. Semmi más, meg remény. Ennyi. Tehát ez az a fajta közvetlenség tapasztalat, ez a középpont, az én, amiről ugye mondtuk az első lakásban, hogy nem azonos a testtel és a pszichével, ugye emlékszünk, nem azonos vele, és itt csak itt pár gondolatot felírtam magamnak az énről, az egóról, ugye, amit ugye Freud egónak hív, Isten senkit sem teremt én nélkül. Mindenkinek van egy megismételhetetlen, unikum, egyedi énje. És itt, a 4. lakásban a lélek kezdi megtapasztalni, hogy ott belül én és Isten vagyunk. Hogy az én énem Istennel van kapcsolatban. Lehet, hogy ez megint kicsit filozófikusnak hangzik, vagy elvontnak hangzik ez, de testvérek, de azért bele kell gondolnunk, és kell reflektálnunk erről a bizonyos én tudatunkról, hogy én vagyok. És tudjátok, az az érdekes, hogy te mindig fogsz magadról tudni, mindig. Egy örökké valóságon keresztül fogom tudni, hogy én vagyok. Még akkor is, hogyha természetesen egyes szegény embereknek az életük vége felé az én tudat igen károsodhat. Van ilyen, hogy valaki nem tud reflektálni saját magára, vagy vannak pszichés betegségek, de attól az ő énje érintetlen, ugye ezt tanultuk az első lakásban, a pszichéje lehet deformált, meg a teste, az énje soha. És ezekkel az emberekkel kapcsolatban ugye reméljük, hogy a mennyországban oda át, az az én tudata újra ott lesz, ugyanúgy érintetlenül, mert ott teljes gyógyulás lesz. Tehát, hogy abba gondoljunk bele, hogy én mindig én maradok. Én mindig fogok tudni magamról. Főleg oda át, még hogyha az életemben lennének olyan pillanatok, vagy betegségek, vagy valami, amikor valaki az öntudatát elveszti, mert sajnos ilyen létezik. De most mondjuk a rendes, a dolgoknak a rendes menetét, hogy például valaki nem veszti el az én tudatát, az a halál után is folytatódik. Én soha nem leszek egy feloldott felhőcske, egy szálló, ilyen rózsaszín, szellem, ilyen valami lélek. Nem. Én leszek. Mindig fogok tudni magamról, és te is fogsz tudni magadról. És ez talán segíthet bennünket abban, hogy, és itt ez kicsit akkor menjünk át az életvezetésbe, hogy én akarjak lenni, és nem más. Hogy én ne akarjak más lenni. Én hagyd legyek egyenlő magammal. Jó, ezek tudom, hogy kicsit már messzire visznek ezek a gondolatok terésztől, de azért valahogy kötődnek hozzá. Na most, a 6. pontban így írja Teréz. Visszatérve, hasznosnak találom most ezt a kitágulás szót. Idézte a Zsoltárt, hogy kitágítottad szívemet. Mert úgy érzem, amikor elkezd felfakadni bensünk mélyéről ez a mennyei vízforrás, amelyről beszélek, úgy tűnik, mintha az egész bensünk kitágulna és szélesedne. Na most itt egy fantasztikus dologról van szó. Kitágul és szélesedik a bensünk. A Zsoltár szava és Teréz misztikus nyelvezete szerint megint ne jegyünk meg, hogy ez egy misztikus nyelvezet. Tehát nem kell arra gondolni, hogy most tényleg itt a mellkasunk, meg itt nem tudom, valahogy elkezdünk majd így fölfújódni, nyilván nem. Ez egy misztikus, bár ugye azt mondják, hozzáértők, én kis szegény vagyok, nem tudom, de azt mondják, hogy Néri Szent Fülöpnek, hogy olyan misztikus tapasztalata volt, hogy tényleg fizikailag megnagyobbodott a szíve, és eltörte pár bordáját. Ezt mondják, akik hozzáértenek. Hát Rómában sok minden keletkezik, de én azért hiszek ennek. Tehát azért ez lehet. Néri Szent Fülöpből kinézem, mert ő egy nagyon, nagyon normális szent volt. Úgyhogy kitágul és szélesedik a bensőnk, ez egy misztikus nyelvezet. Miről szól ez megint? A lelkéleti útunknak a központi témájáról, a tudatosulásról. Amikor tágul a belső világunk, ez annyit jelent, hogy egyre mélyebben tudatosul bennünk az Istennel való közvetlen kapcsolat. Hát ezt csináljuk. Egyre inkább tudatosul bennünk, és majd lesz egy olyan rész is, amikor ezt a fajta kitágulást, amiről Teréz beszél, majd, ezt majd fogom mondani, az életünknek a kitágulására fogja érteni, hogy egyre szabadabbak, rugalmasabbak, flexibilisebbek leszünk, kitágul az életünk a szűkösségből, egyre inkább kitágulunk, ezt majd mindjárt mondom. De nézzük meg a 7. pontot, ami egy ilyen kis kulisszatitok Teréztől, azt írja, lehet, hogy ezekben a belső dolgokban ellentmondok annak, amit másút mondtam. De nem csoda, mert szinte 15 éve, hogy megírtam, mit? Az önéletrajzot. Teréz önéletrajza a belső várkastély megírása előtt 15 darab évvel született, sok évvel azelőtt, és talán több világosságot adott már az Úr ezekben a dolgokban, mint amennyit akkor felfogtam. Istenem, fantasztikus! Hogy Teréz itt belátást enged nekünk a saját bensejébe, és ilyen alázatosan elmondja, hogy 15 éve még nem értettem ezt az egészet úgy, mint most. Magyarul megint csak milyen jól látjuk, hogy a szent is fejlődik. Fejlődik ő is. Nem értett semmit 15 éve, se jó, valamit értett. De nem annyit, mint itt. De jó látni, hogy a szent nem szentnek született. Hogy a szent nem arról volt szó, hogy már megszületik, és kész van. Bejárt egy óriási utat. Tehát ő is fejlődik, és azt mondja, hogy nem értettem még 15 éve azt, amit most már le tudok írni. Ezért, testvérek, éppen ezért, amikor jönnek nekem, és mondják, hogy de Teréz az önéletrajzban nem ezt mondta. Igen, mert akkor még ezt nem értette. És nem ragadhatjuk ki a önéletrajzból egy mondatot, és hogy ez Avilai Teréz. Nem. Ez az X éves Avilai Teréz. Egy bizonyos fejlődési szinten lévő Avilai Teréz. Egy másik mondat, majd a 15 évvel későbbi, sokkal kifinomultabb és többet látó Terézt mutathatjuk be. Ezért, testvérek, gyilkosság a szenttel, hogyha megölése a szentnek az, ha kiszakítunk tőle mondatokat. És azt mondjuk, hogy ezt a szent mondta. Meg kell nézni, mikor mondta, 2 éves korában, 10 éves korában, 20 éves korában, 60 éves vagy 80 éves korában. Nem mindegy. Nem mindegy. Mert 40 éves korában lehet, még nem értette azt meg, amit majd 70 évesen megért. Hát nem így működik ez? És hát ezért nem lehet a szentől kiragadni, hát ezt mondta a szent. És mikor mondta? Miért mondta? Kinek mondta? Ezeket mind meg kell vizsgálni. De hát jó, a szentekkel még vagyunk így, és ugye Barsi Balázs atya mondja ezt, hogy a szent a szenté van avatva, de nem minden szava és tette van szenté avatva. A szentek mondtak budaságokat is. És tettek budaságokat is. Mert tanultuk, hogy az életszentség nem a vallás erkölcsi tökéletesség. Ezért pont ennek a bizonyítéka az, hogy a szentek mondhattak és írhattak olyanokat, amik ilyen zöldségek, marhaságok van, és ezt ki kell merni mondani. Én kis Szent Teréznek nem vagyok hajlandó elhinni, hogy Jézus a tabernákulum fogja. Attól, mert neki ez a kedvenc szimbóluma, hogy Jézus be van zárva a tabernákulumba, és ottan sírdogál. Ez, én nekem ez a szimbólum, ez tőlem távol van. És kis Szent Teréz ide vagy oda, ez az ő francia burzsoá lelkiségének egy ilyen szép szimbóluma volt. Azért, mert ő mondta, nekem lehet más szimbólumom a szentségi Jézusra például. Tehát ne azért avassunk valamit ilyen univerzálisan, egyetemes módon érvényessé, mert a szent mondta. Hát ő is mondhatott olyat, ami egy kicsit úgy sántít. És ő is mondhatott egy bizonyos fejlődési szakaszában egy szót, amit 20 év után már exkluzálja magát ezerrel, hogy nem úgy van, ahogy akkor mondtam. Éppen ezért kell látnunk a fejlődést, testvérek, ugyanígy kell olvasnunk ám a Szentírást is. Ugyanezzel a szemüveggel olvassuk a Szentírást. Hogy az egész Szentírás a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig egy fejlődés, egy történet, amely kibontakozik. És Izrael népe még ott a kezdetben, még a gyermekséget éli meg, és egy gyermeki Isten képpel rendelkezik. És ez az Isten kép Jézusig egészen tisztul és fejlődik. Nem az Isten változik, hanem az ember látásmódja változik a Szentírás teljes kibontakozásában. Ezért megint csak a szöveg meggyilkolása, ha kiszakítok belőle mondatokat, és azt mondom, hogy ez az Isten igéje. Ez a Biblia. Azért, de kiszakíthatnék én akármilyen mondatot ebből, meg kell nézni, hogy azt ki írta, mikor írták, miért írták és kinek? És azt meg kell vizsgálni ahhoz, hogy ezt a szöveget megértsem. Tehát idézhetjük mi, nem tudom, Mózes kivonulás könyvében, hogy a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Ez az Isten igéje, az ott van. Nem tudom, most mondok egy ilyet, hogy ne főzd meg a kecske gidát anyja tejében. Meg a többi ilyen forzasztó praktikus mondat háziasszonyoknak, hogy emlékezzenek erre, hogy meg ne főzzék ezt éppen így. És akkor ez most mik ezek a mondatok? Most persze, hogy Szentírás, de egy adott történelmi környezetnek az adott körülményei között íródott. És ez még a kevésbé fontos, az Isten képi kérdések. Amikor ugye rengeteg embernek okoz problémát az Ószövetség haragvó istene. Hányan nem is olvassák emiatt, vagy olvassák, azt mondják, hogy ez emészthetetlen, hogy Isten egy kegyetlen zsarnok, ízd ki a népeket, öld meg a fiadat, ezt csináld meg. Jézus megjön, ő meg így tikkirárará, így virágokról beszél, meg szeressétek egymást. Ugye szoktuk mondani, hogy mi lett az Istennel Zakariás könyv meg Máté evangéliuma között? Megtért? Fölébredt? Mi lett vele? Megváltozott? Elment a imaestre és átadta a szívét Jézusnak? Megkeresztelkedett a Szentlélekbe? Vagy mi lett vele? Semmi nem lett vele, Isten ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Az ember látásmódja változott. Ezért az a haragvó Isten, aki megjelenik néha az Ószövetségben, az Izrael népének a kezdetleges Isten képe. Mert Isten nem öntötte rá a maga igazságát az emberiségre, amikor az emberiség még gyermek volt. Isten fokozatosan nyilatkoztatja ki magát. Lépésről lépésre, cseppenként, szépen az ember elbírja. Mit tudott volna kezdeni egy Mózes azzal, hogy Szent Háromság? Már neki az is sok volt, hogy egy Isten van, mint olyan. Nem úgy Szent Háromság. Tudom, még kavar szegény, de hát ugye ez, hogy egész Isten, ugye úgy, hogy indul az emberiség története, a sok Isten hit, nem? Ez a politeizmus így indul, hogy minden népnek megvan a maga istene. Minden földrésznek megvan a maga istene. És akkor Izrael elkezdi fölismerni azt, hogy a mi istenünk az Úr. Hányszor olvasjuk ezt az Ószövetségben? Mi istenünk az Úr, ezzel mit mond? Hogy Kánaán istene az egy másik isten. Asszíria istene az egy másik, mi istenünk az Úr. Egyelőre tartsuk meg a határokat. Aztán fejlődik ez a kép. És azt mondják, hogy a mi istenünk a legerősebb isten. A többiek gyengébb istenek. Aztán a babiloni fogság után kialakul Izraelben az a tiszta monoteizmus, amelyik nem csak azt mondja, hogy a mi istenünk a legerősebb, hanem hogy a többi isten nincs is. Hogy ő egyedül a létező, és egy isten van. És ez Izrael teológia fejlődésének az ilyen csúcsa, ott már Izajásnál meg ezek, hogy egy isten van, és a többiek azok bálványok, többiek azok nem létező istenek. Te vagy az egyedüli. És aztán most ide azt hinnénk, hogy ez itt a csúcs, és akkor jön Jézus, és az egészet megkeveri. Hogy nem, vagyok én is, meg a Szentlélek. Na most mindenki oda lett, hogy na most akkor most mi van. Éppen ezért Isten nem önti ezt ránk egyben. Az ember nem tudta volna megérteni. Először azt kellett megértenie, hogy egy Isten van. Hogy nincsenek mások. És aztán majd fokozatosan jött a többi. Isten tiszteletbe tartja a mi emberi fejlődésünket, az emberi kapacitásunkat. Nem ön, mint hogy egy 6 éves gyereknek, ugye mondtam, meg akarjuk tanítani, nem tudom, a másodfok egyet megoldó képletét. 6 éves gyereknek, nem tudom, elkezdünk valami borzasztó, elvont filozófikus dolgot neki mondani. Elkezdjük neki, nem tudom, Heideggert, meg pszichológiából Freudot, elkezdjük neki mondani, hogy nem tudom, hogy milyen szegénynek, milyen testkép zavara van, vagy milyen self-imaginációs problémái vannak neki. Nem mondhatjuk ezt a 6 éves gyereknek. Majd, ha felnő oda, Isten ugyanígy, indul az emberiség, indul Izrael, nem nyilatkoztatja ki magát mindjárt mindent magáról, hanem ezt engedi, hogy ez fokozatos legyen, és ez persze keveredik azzal, mert az embernek valahogy el kellett képzelnie az Istent annak idején, keveredik az emberi, haragvó, háborús Isten képekkel. Az ember Isten képével keveredik ez. És majd fokozatosan tisztul ez, egészen Jézusig, ahol megvan a teljes Isten képi tisztaság. Tehát ezért ne ijedjünk meg, ha az Ószövetségben a haragvó, gyűlölködő, háborút szító istenséggel találkozunk. Az az ember képe, az ember Isten képe, amely még tisztul, és szépen fokozatosan tisztul. Ahogy a Szent is fejlődik, ugyanúgy az emberiség is fejlődött az Isten képében, és ez van benne a Szentírásban. Csodálatos dolog. Tehát Teréz életében az önéletrajz óta eltelt 15 év, és ő sokkal jobban lát dolgokat, mint akkor, és majd ezt fogjuk mondani, az önéletrajzot Teréz a belső várkastély rendszere szerint a 6. lakásig írta meg. Az önéletrajzban Teréz még nem tudta, mi az, hogy 7. lakás. Mármint nem volt róla tapasztalata. Ő a 6. lakásnak, majd fogjuk mondani, ha egyszer elérünk oda, a 6. lakásnak ebbe a kilengéseiben volt. A 6. lakásban van az, hogy a lélek meg akar halni, menni akar Istenhez, tönkre akarja tenni magát Jézusért. Már nem képmutatásból, mint a 3. lakásban, most már Jézusért. És azt gondolnánk, hogy ez a csúcs. De nem. Nem ez a csúcs. Majd a 7. lakás lesz, ahol mindez megszűnik. Mindez átalakul. Teréz az önéletrajzot a 6. lakás lelki állapotában fejezi be. Ezért az önéletrajz nem egy kimerítő mű Terézről. Nagyon-nagyon fontos információkat ad. Teréz az imádságról fantasztikus dolgokat tanít, de a lelki életet ott még ő nem látta a teljes egészében. Ezért kell a Szentet a teljes fényben értelmeznünk. Vihar van. Ó, na, igen, sajnos. Fúj a Szentlélek, és ide már ilyenekről van szó. Na, 8. pont, és még egy utolsó képpen nézzük meg ezt. Na, és itt van az, amit mondtam az előbb. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy az akaratnak valamiképpen egyesülnie kell Isten akaratával. Most jön a lényeg, az ima valódisága azonban az ezt követő hatásokban és cselekedetekben mutatkozik meg, mert nincs jobb próba köve. Na, erről van itt szó. Amit az eddig mondtunk, hogy az imádságunk minőségének a próba köve az, hogy változik az életünk. Nagyon-nagyon-nagyon. Ó, és még a függőnöket. Lehet az üvegajtót, igen. Köszönöm szépen, hogy... Ez az ott a... Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Tehát ennek próbaköve az, az imánknak a próbaköve az, hogy változik-e az életünk. Tehát ez a bizonyos kitágulása a bensőnknek, ami az Istennel való közvetlen kapcsolat gyümölcse, ez igazából azt jelenti, hogy tágul-e, szabadabb-e az életem. Szűnik-e a szűklátó körülségem. Egyre inkább szabadabb vagyok-e. Tehát, hogy kitágítottad a szívemet, az azt jelenti, hogy egyre rugalmasabb vagyok az életemben, egyre kevésbé ragaszkodom csak ahhoz, ami nekem jó, és amit én tudok, és csak úgy jó, ahogy én gondolom el, tudok egyre inkább alkalmazkodni, tudom egyre inkább azt mondani, hogy ha nem úgy lesz, hogy én akarom, akkor az nem biztos, hogy egetrengető probléma, tudok egyre szabadabb lenni. Na ez a szívnek a kitágulása. Nem valami nagy misztikus tapasztalat meg élvezet csupán, hanem ez a gyümölcs, ez a jel, hogy egyre szabadabb vagyok. Egyre inkább hajlékony, rugalmas vagyok. Ha nem úgy megy minden, ahogy én gondolom, nem biztos, hogy mindenre fölkapom most már a vizet. Szabadabb vagyok, tágul az életem, rugalmasabb vagyok. Látjuk, testvérek? A rugalmasság, mint olyan, hogy valaki tudja azt mondani, hogy hát most nem így van, akkor így. Most nem úgy van, ahogy én gondoltam, akkor most legyen így. Rugalmas vagyok, nem ragaszkodok állandóan időpontokhoz és órákhoz és ezekhez, hanem szépen, ahogy jön, teszem a dolgom, élem az életem, rugalmasan. Enélkül a görcsösség nélkül, enélkül a perfekcionizmus, tökéletességre való törekvés nélkül. El tudok engedni dolgokat. Nem baj, hogyha az életemben most felborul, most valami felborul a napom, nem úgy alakul, ahogy gondoltam, egyre kevésbé baj. Mert az Istennel való közvetlen kapcsolat akkor is adott, ha a napirendem, vagy az életem, vagy a munka, bármi most fölborult. Most teljesen nem az van, amit én gondolok. Teljesen másképp van minden. Rugalmasabb vagyok, egyre inkább rugalmas, hogy tudjak alkalmazkodni az adott körülményekhez. Látjuk? Ez a tapasztalat meg kell, hogy szülje az életünkben ezt a bizonyos rugalmasságot, és Teréznél ez a jel. Teréznél ez a gyümölcse annak, hogy valóban az életünkben megtapasztaltuk ezt a közvetlenséget. És akkor így írja, akarjatok tehát erre törekedni, hogy tiétek legyen ez az imádság. Az az imádság, ez a közvetlen kapcsolat. Akarjatok rá törekedni, de itt mire írja Teréz ezt a törekvést? Arra is, hogy legyen a tiétek ez a bensőséges, ez a nyugalomnak, ez a Istennek ez a megtapasztalása. Akarjatok erre törekedni? De aztán a tizedik pontban, a következőben már is mondja, ne is törekedjünk rá. Most egy látszólag ellent mond. De először azt mondja, hogy törekedjünk rá, utána meg azt, hogy ne törekedjünk rá. Mert mit mond? Legyünk szabadok. Szabadság az Istennel való kapcsolatban. Mindegy, hogy az imámnak most ilyen a minősége, vagy olyan, ezt érzem, vagy azt, ilyen tapasztalatom van, olyan, van-e Isten tapasztalat, vagy nincs, mindegy. Tehát ezzel a látszólagos ellentmondással, hogy akarjuk is, meg ne is, de ez a szabadságra tanít. Lényeg, hogy éljem minden nap, és ápoljam az Istennel való közvetlen kapcsolatomat. Ez a lényeg. És hogy most ezen belül mi zajlik, meg hogy, milyen érzések vannak, meg milyenek nem, milyen Isten tapasztalat van, ami ez az Isten ízlelése, meg ezek, mindegy. Legyen úgy, ahogy ő akarja. Keresztes Szent János mondja, ne foglalkozzunk azzal, hogy Isten hogyan akarja adni nekünk önmagát. Mi csak járjuk vele az életünk útját hitben és szeretetben. A többi felől legyünk egészen nyugodtak. Isten egy nap így fogja neked kommunikálni magát, másnap úgy. Egyik nap ilyen módon, másik nap olyan módon kommunikálja ő magát. Ő ugyanaz, és te is ugyanaz vagy. Csak a kettőtök között lévő történés napi szinten lehet más. Ma ilyen, holnap olyan. Ma egy kicsit érzelemdúsabb, holnap kicsit érzelemszegényebb. Tanultuk a legszebb imát, na és? Attól még ő ott van, és van, és én is itt vagyok vele, és kettőnk köz zajlik az élet, csak minden nap egy kicsit másképp. Isten minden nap más dolgot taníthat nekem, más dologra hívhatja fel a figyelmemet, ami egyszer fájdalmas, egyszer meg örömteli. Néha örömteli dolog szembesülni valamivel, máskor meg hihetetlenül fájó. Egyszer ilyen tapasztalatom van, utána olyan. Csak mi a kísértésünk, hogy állandóan a szép, emocionális tapasztalatokra törekszünk. És erre mondjuk, hogy jó volt a lelki gyakorlat, ütős volt ugye az imaest, mert akkora érzményeim voltak, hogy szétszakadt a ház fölöttem. És utána megy ki a stadionba, vagy bárhonnan, és akkor mindjárt elkezd valakivel pletykálódni, gyűlölködni, és akkor, hát de az ütős volt a imaest. Tehát azért nagy emóciók voltak. Tehát keresztes Szent János és Teréz ettől akar minket felszabadítani. Nem az a lényeg, hogy szép vagy kevésbé szép érzelmek zajlanak Isten és én közöttem. Lényeg, hogy van kapcsolat. És Isten ezt egy nap így alakítja, másnap úgy alakítja, egy nap én nem tudok olyan módon jelen lenni vele, mert nem sikerül, mert gyenge vagyok. Kész. Egy nap ilyen, másnap olyan. Attól még ő van, és én is vagyok, és közöttünk kapcsolat van. Ez a lényeg. Nem kell a többivel foglalkozni. Ezért mondja Teréz, hogy nem kell ezt. Legyünk egészen nyugodtak arról, hogy ez hogyan zajlik. Ne legyen bennünk nyugtalanság, hogy nekem át kellene élnem ilyen magasztos dolgokat. Hányan testvérek ezért teszik le a Vilai Terézéket, mert azt mondják, hogy hát nekem nincsenek ilyen magasztos tapasztalataim. Ez nem való nekünk ez a misztika, atya. Mit beszél itten maga? Hát ne, ugyan már, hát ez már túl bonyolult nekünk, meg magas, hát nekünk nincsen ilyen, hogy Istennel közvetlen, ugyan már örülünk, hogy élünk, tehát nincsen nekünk közvetlen, meg hogy most magasztos érzések, meg Isten ízelítője, meg minden. De aki ezt mondja, arra Teréz azt mondaná, hogy ha te megelégszel ezzel, akkor az a te hibád. Ha te megelégszel egy Istennel való főszínes kapcsolattal, hogy nekem úgyse, akkor az nem is te hibája. Ő adta volna magát neked, csak te megelégedtél ennyivel, hogy jaj, hogy jövök én ahhoz, hogy nem. Ha szereted őt, ha vele akarsz lenni, akkor igenis át fogsz élni, nem biztos, hogy érzelmilyen magasztos dolgokat, de valódi Isten tapasztalatokat igen. És ez a nyugtalanság, hogy nekem át kellene élnem valami nagyon nagy érzelmet, ez gátolhat. Gátolhat. Hogy miért nem élem át, atya, azt, amit 10 éve átéltem ott és akkor? Miért nincs az ma? Mert fejlődtél. Mert kinőtted a gyerekcipőt. Mert Isten a biciklidről a 2 pótkereket levette. Már nem kell. A kis cipő nem kell. Nem kell a cumi. Már nem kell. Mert fejlődtél. Az az érzelem akkor volt jó, az akkor kellett valamire. Az a tapasztalat az akkor. Az volt a gyerekkor. De azt már kinőtted. Most már új cipő kell, ami rád megy. Nem erőltheted fel a 44-es lábadra a 32-es kis cipőt. De ez sok keresztényel megtörténik, hogy még mindig azt próbálom magamra erőltetni, ami régen volt, mert az olyan jó volt. Persze, Egyiptom. Rabszolga voltam, nem volt az olyan jó, de azért az emlékek minden megszépítenek, azért volt ott akkor egy-két csúranő, cseppenő emóció. Most meg szabad vagyok, az meg nem olyan ízletes a szabadság. Hát igen, pedig sokkal jobb a szabadság, mint bármi más. Jó, hát akkor itten megállunk a mai napra. Jövő héten ugye szünet, húsvéti szünet, akkor nem találkozunk, mához 2 hétre folytatjuk. Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen.